Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. A mai alkalomra együttes bibliai tanulmányozásunk témául az egyiptomi csapásokat választottam. Feltehetjük a kérdést, hogy miért van ennek aktualitása ennek a témának. Miért érdekes nekünk egy körülbelül 3450 évvel ezelőtti esemény, vagy még későbbi eseménynek a tanulmányozása. Hát egyrésztől elmondhatjuk talán azt, hogy az ószövetségi történetek mindegyike tele van nagyon sok tanulsággal és érdekességgel. Ez lehet az egyik indoka, amiért érdemes ezt a témát elővennünk az igéből, és elolvasni újra is, áttanulmányoznunk. A másik indoka ennek, talán még további indoka is lehet ennek, az egyik indoka az, hogy a 10 parancsolatnak az első parancsolata, hogy a lényegében az egyiptomi szabadulásról szól, az egyiptomi szabadulást pedig ezek a csapások előzték meg, vagy készítették elő. Ugye azt mondja az ige a 10 parancsolat első parancsolatában, hogy én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről a szolgálatházából. Ugye miért van az, hogy az ige szerint a 10 parancsolat egy örökérvényű parancsolat, az Isten által teremtett világ alapjainak, vagy az Isten által teremtett világnak az alaptörvénye ez, amely öröktől fogva van és öröktől fogva létezni fog. És egy ilyen örökké fennálló világ alaptörvénye egy ilyen ószövetségi eseményre történő visszautalással kezdődik. Ez önmagában egy érdekes kérdés, én azt gondolom. Hogy miért pont erre az eseményre utal vissza, ez már szerintem kötelez minket arra, hogy foglalkozzunk az egyiptomi csapásokkal. Hiszen ha az Isten alaptörvénye ezzel kezdődik, akkor nyilván ez egy fontos kérdés. A másik kérdés, amiért ezzel a témával foglalkozhatunk, az megítélésem szerint az, hogy az Bibliánk, az Isten szava, az Isten beszéde a végén, Jelenések könyvében beszél úgynevezett 7 csapásról, és majd meglátjuk, hogy az egyiptomi csapások és az emberiség történelmének a végén meglévő úgynevezett 7 csapás, ami a proféciákban szerepel, között milyen párhuzamok, milyen hasonlóságok és milyen tanulságok fedezhetők föl. Azt gondolom, hogy mindez indokolhatja, vagy indokolja is, hogy az egyiptomi csapásokkal foglalkozzunk, és ezt tanulmányunk tárgyává vagy témájává tegyük. Mózes második könyvéhez lapozzunk tehát, és ott a 7. fejezetnél nyissuk meg az igét. Mózes második könyvének a 7. fejezete, a 8., a 9. és a 10. fejezettel foglalkozunk a mai alkalommal. A 11. fejezet az már az utolsó, a 10. csapást tartalmazza, de az önmagában véve annyi tanulságot hordoz, hogy egyszerre a 10 csapás nem lehet tanulmányozni a 9 csapással együtt, hiszen az egy külön tanulmány tárgya kell, hogy legyen, önmagában a témájánál fogva és a sok-sok tanulságánál fogva, amit magában hordoz. Az első 9 csapást vizsgálnánk tehát meg, nyilván annyi időnk nincs, hogy minden egyes verset elolvassunk, így csak néhány mozzanatot emelnénk ki az események menetéből. Az első mozzanat, amire szeretném a figyelmet fölhívni, az mindjárt az első versben olvasható. Mózes második könyve, 7. rész, 1. versében. Az Úr pedig mondta Mózesnak, lásd, Istenévé teszlek téged a fáraónak, Áron pedig a te atyád fia, szószólód lészen. Én azt gondolom, hogy Mózes esetében, de akár milyen másik ember esetében, egy ilyen isteni áldás, az egy különleges kegyelemben részesítés. Amikor azt mondja az Isten egy embernek, jelesül itt Mózesnak, hogy Istenné teszlek téged. Azért ez nem vagy akármilyen kijelentés az Isten részéről, hogy a fáraó úgy fog rád tekinteni, mintha te magad egy Isten lennél. Feltehetnénk a kérdést, hogy vajon az Istennek miért kell ilyesmit cselekednie, hogy egy Mózesre úgy tekintsen majd Egyiptom első számú vezetője a fáraó, mintha Mózes maga az Isten lenne. Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e már ezen a kérdésen. Egy nagyon rövid idézetet szeretnék fölidézni, de ha valaki esetleg Egyiptom történetével foglalkozik, vagy korábbi tanulmányait fölidézi, akkor talán a válasz is magától értetődik. Mircea Eliade a Vallási Hiedelmek és Eszmék története című könyvében azt írja, vagy azt olvashatjuk. A 88. oldalon, amint Rekmiré vezír fogalmaz, és innen következik az idézet a fáraóról, Isten ő, aki tetteivel éltet minket. Tehát egyiptomi szövegekben, egyiptomi forrásokban ez a idézet fönnmaradt a fáraóról, így gondolkodott Egyiptom lakossága, Egyiptom népe magáról, a fáraóról, az Egyiptom első számú vezetőjéről, a királyukról, hogy Isten ő, aki tetteivel éltet minket. Ezért van tehát szükség arra, hogy Mózes maga is, mintha egy istenség lépne elő a fáraó színe előtt, hiszen ha a fáraót az egyiptomi lakosok mindannyian Istennek gondolják és Istennek tekintik, aki élteti Egyiptom lakosságát, ugye? Ő Isten, ő, aki tetteivel éltet minket. Az egyiptomi vallásos gondolkodásban a fáraónak kitüntetett szerepe volt, ugye lényegében a napistennek, mint a fő istenségnek a fiaként, vagy azzal azonosították magával a napistenséggel is, ugye a Ré fia elnevezés, a királyi elnevezés, egy nagyon hosszú elnevezés volt, és közte szerepelt ez a kifejezés is, hogy ők Ré fiai, vagy Ré fia, ugye Ré a napistennek az elnevezés az egyiptomi mitológiában, vagy vallásos gondolkodásban, és a napnak különlegesen központi szerepe volt az egyiptomi vallási gondolkodásban. Ugye egész Egyiptom számára, egész Egyiptom egy különleges hely volt az akkori ókori világban, nagyon gazdag élővilággal, növény- és állatvilággal, amit lényegében a Nílusnak köszönhettek. Rendkívül gazdag élelemben, táplálékban, és egy rendkívül erős, gazdag ország volt, és a fáraónak volt a szerepe, hogy ezt a rendet, ami a teremtéskor megteremtődött, az egyiptomi vallási gondolkodás szerint, a fáraó biztosítsa. És ez egy különleges, hát mondjuk így különlegesen jó helynek számított Egyiptom bizonyos értelemben a többi környezeti világhoz képest. Ezért az egyiptomiak mindig attól féltek, hogy egyszer csak ebben a nagyon szép világba beüt a káosz. És az egyiptomi fáraónak az egyik központi feladata volt, vagy a fő feladata, hogy ezt a rendet, ezt a szép világot fönntartsa, és megőrizze biztonságban, és a káosz pedig távol tartsa. Na most, hogyha az egyiptomi fáraónak ilyen fontos központi szerepe van az egyiptomi gondolkodásban, és lényegében mindenki istenként tekint rá, aki biztosítja az életet az egyiptomiak számára, akkor egy egyiptomi fáraó akárkivel nem fog szóba állni. Ugye? Ha egy fáraó azt gondolja magáról, hogy én bizony Isten vagyok, akkor én halandó emberekkel miért beszélgessek? Tehát ahhoz, hogy Mózessel egyáltalán szóba állhasson, ahhoz nem akárkinek kellett lennie Mózesnak, ugye? Hát egy Isten nem beszélget egy halandóval. Miért beszélgetne? Ha én Isten vagyok, akkor én csak másik Istennel fogok beszélgetni. Ezért érdekes, hogy ezért fontos ez a kérdés, amikor itt azt mondja az Isten Mózesnak, hogy Istenévé teszlek téged a fáraónak. Ez az isteni hatalom lényegében, ha az egyiptomi csapásokat olvasjuk, akkor bizony minden egyes csapásnál érezhetően meg is nyilvánult. Ha majd elolvassuk otthon a csapásoknak a leírásait, akkor azt látjuk, hogy ezek a csapások mindig úgy kezdődnek, hogy vagy Mózes, vagy Áron, vagy ketten együtt bejelentik, és akkor a vesszővel a kezükben vagy az égre mutatnak, vagy valahol máshova, a Nílus folyóra, és bejelentik a csapásoknak a megérkezését. Hát mindig Mózesnek vagy Áronnak a személyéhez, vagy a kettőjük személyéhez kötődik a csapásoknak a megjelenése. Ő az, aki bejelenti, hogy holnap mi fog történni, vagy mi fog történni nem sokára, ha a fáraó nem engedi el Isten választott népét, a zsidóságot. Tehát lényegében olyan, mintha maga Mózes idézné elő ezeket a csapásokat. És amikor a 9. csapáshoz érkezünk a leírásban, akkor azt fogjuk olvasni a 10. csapás előtt, a 11. fejezet 3. versében, az Úr pedig kedvessé tette a népet az egyiptomiak előtt, de a mi szempontunkból a következő mondat az érdekesebb. A férfiú Mózes igen nagy volt Egyiptom földén, a fáraó szolgái előtt és a nép előtt. Tehát azt olvastuk, hogy maga Mózesnek a személye különlegesen nagy tiszteletnek örvendett, vagy különlegesen nagy személynek nyilvánult a 9. csapás végére, mert mindenki megértette, hogy Mózes által, Mózesen keresztül jöttek ezek a csapások Egyiptom földére. És majd látjuk, hogy nem akármilyen csapások voltak. Na de Mózesnak ez az isteni hatalma egy konkrét fizikai tárgyban is megtestesült. Nem tudom, hogy emlékszünk erre az eseményre, vagy erre a dologra. Mózes isteni hatalma egy konkrét fizikai tárgyban is megtestesült, mégpedig, mindjárt felolvassuk, hogy mi volt ez a tárgy, nem csak a 7. fejezetben, hanem ennek már bizony van előzménye is, a 4. fejezet 17. és 20. versében. Mózes második könyve, 4. fejezet, 17. és 20. versében a következőket olvashatjuk. A 17. azt mondja, ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele a ma jeleket. Ugye az Isten már itt megmondja Mózesnak, hogy ezt a vesszőt vedd a kezedbe, mert ezzel fogod véghez vinni a csodákat, a csapásokat Egyiptom földjén. Ugye? Tehát lényegében az isteni hatalom Mózesnek tulajdonított, vagy a fáraó, vagy az egyiptomi nép által neki tulajdonított isteni hatalom, az egy fizikai tárgyban megjelenik, mégpedig egy vesszőben. Ugye mi volt ez a vessző? Ez a vessző az, amikor az Isten Mózest elhívta a csipkebokornál, tudjuk, hogy ez nem csipkebokor volt, de nyilván a köztudatban ez van benne, ezért hivatkozok így vissza rá. A csipkebokornál elhívta, és a vesszőjét kígyóvá változtatta az Isten. Ez az a vessző, amit az Isten azt mondja Mózesnak, hogy ezt a vessőt pedig vedd kezedbe, és ezzel fogod véghez vinni a csapásokat és a csodákat Egyiptomban. A 20. versben pedig már meg is nevezi ezt a vesszőt valami másképpen az ige, amikor Mózes visszamegy a feleségéhez, magához veszi őt és a gyermekét, és elindul Egyiptomban, Egyiptom felé, a Médián pusztájából vissza, hogy eleget tegyen a küldetésének, akkor a 20. versben azt olvassuk, és felvette Mózes az ő feleségét és az ő fiait, felülteti őket a Szamára, és visszatér Egyiptom földére. Az Isten vesszejét pedig kezébe vette Mózes. Ugye korábban, aki esetleg itt volt ezeken az előadásokon, amikor Mózesről beszéltünk, akkor talán visszaemlékszünk arra, hogy Mózes idejében Egyiptom már egy nagyon nagy hatalom. Tehát az ókori Egyiptom történelmének lényegében egy 3000 éves időszaka van. Nem volt mindig hódító nagyhatalom, de Mózes korára már egy hódító nagyhatalommá vált, amikor bizony már terjeszkedett, és idegen népeket is meghódított. És épp ez az időszak az, amikor Mózes elindul Egyiptom földjére egy favesszővel. És ezt a hatalmat, amely ekkora már hatalmas nagy gazdasággal, hatalmas nagy építkezésekkel rendelkezik, vagy folytat, és igen erős hadsereggel, a környező népek is behódolnak neki, elismerik a nagyhatalmi jellegét, a nagyhatalmi státuszát, akkor bizony Mózes egy favesszővel indul Egyiptom ellen, hogy Egyiptomot legyőzze. 80 évesen, a segítője pedig egy Áron nevezetű ember, aki 83 éves. Tehát egy 80 éves, meg egy 83 éves öregember egy favesszővel indul a korabeli nagyhatalom ellen, Egyiptom ellen, hogy elkérjék a fáraótól a Isten választott népét. Egyébként ez a 7. fejezet 7. versében elolvasható, de nyilván erre nincs időnk. És amikor a fáraó elé mennek, akkor már ennek az isteni hatalom, majd az isteni hatalom konkrétan meg is nyilvánul. Ugye mi történik itt? Az Isten előre elmondja Mózesnak, hogy a fáraó nem fogja a kérésedet teljesíteni. Nem fogja a zsidóságot kiengedni Egyiptom földéről, nem fogja ezt a népet elengedni, mert neki érdeke, hogy a zsidóság dolgozzon egyiptomi gazdaságban és erősítse azt. És amikor nem akarja kiengedni, akkor ezt fogja mondani a egyiptomi fáraó, hogy tegyetek csodát. Ezt a 7. fejezet 9. versében olvashatjuk, hogy valóban így szólt a fáraó. Így mondja az Isten, hogy a fáraó ezt fogja mondani nektek, a 9. versben ezt olvassuk. Ha szól hozzátok a fáraó mondván, tegyetek csodát. Ugye ez önmagában egy nagyon érdekes jelenség, hogy Egyiptomban, ha valakit komolyan akartak venni, annak csodát kellett tennie. Tehát az egyiptomi élet lényegében a csodák élete volt, és vélhetően az egyiptomi papok, varázslók és írástudók vagy bölcsek sok-sok csodát tehettek, ha nem is minden nap, de elég sűrűn, hogy az egyiptomi fáraó iránti tiszteletet és az neki való behódolást fönntartsák a lakosság körében. És ezért azt mondja a fáraó is, hogy ha ti idejöttetek elében, akkor valamilyen csodát tegyetek legalább, hogy azt gondoljam, hogy nektek van valami hatalmatok. Hát ide jön elében két idős ember, egy 80 meg egy 83 éves ember, és azt mondják, hogy engedjem el a zsidókat. Hát két öreg ember kérésére miért engedjem én el a zsidókat? Megjegyzem, Egyiptomban az átlag életkor 30-40 év volt az ókori Egyiptomban, ehhez képest Mózes és Áron már tényleg elég idős volt. És mi történik, ugye ekkor emlékszünk a történet, vagy aki már olvasta, az nyilván tudja, hogy Mózes ugye isteni utasításra Áron veszélyét kígyóvá változtatja. Föltehetjük a kérdést, nem tudom, hogy ezen gondolkoztunk-e már, amikor ezt a történetet olvastuk, hogy vajon az Isten miért azt mondta, hogy kígyóvá változtassa ezt a botot. Ugye nyilván, ha van egy Isten, akinek tényleg isteni hatalma van, egyedülálló, korlátlan, mindenható, akkor ő bármilyen csodát meg tudna tenni. De akkor, amikor az Isten cselekszik, akkor nyilván azt meghatározott céllal teszi. Nem csak úgy, a csoda kedvéért, hanem azzal is nyilván van valami üzenete. Mert az Isten bármilyen csodát meg tudna tenni. Ugye, aki a szavával teremt a semmiből, akinek ilyen hatalma van, az bármit meg tud tenni. Ha már azt mondja a Mózesnek, hogy kígyóvá változtassátok a vesszőt, akkor annak azt gondolom, nyilván ezzel lehet vitatkozni, van valami értelme és célja. Azt gondolom, hogy ennek két értelme és két célja volt. Ismételten hangsúlyozom, lehet ezzel vitába szállni, nyilván a Biblia értelmezése mindenkinek a saját jogosultsága, aki olvassa. Én azt gondolom, hogy ha egy kicsit elgondolkodunk a Biblia jelképein, akkor a kígyó jelképét maga Jézus azonosítja be, mégpedig önmagával. János Evangélium 3. fejezet 14. versét a fejből tudjuk most az idő szűkössége, mert nem akarom, hogy odalapozzunk. Ugye azt mondja Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetésében Jézus Nikodémusnak, hogy azért jött az embernek fia erre a világra, hogy felemeltessék, amiképpen Mózes felemelte a pusztában az érc kígyót. Ugye az érc kígyó az a Mózes által vezetett zsidóság időszakából származó jelkép, vagy tárgy, amikor a pusztai vándorlás során kígyók támadták meg a népet, halálos marással meghaltak az emberek a kígyók marásától, és az Istenhez való imádság után az Istennek a megoldása az volt, hogy egy ércből vagy egy fémből készítsenek egy hasonmást, tegyék föl egy póznára, és aki hittel rátekint, az megszabadul a halálos csípéstől. Ugye a halálos csípés nyilván az egy a bűnnek a halálos csípése, mondja az ige. A bűn az, aki minket képes halálos csípéssel elpusztítani, az ellenség. Ugye ezért mondjuk azt, hogy az kígyó az kettős jelkép is, Jelenések 12.9 szerint a nagy sárkány, a régi kígyó, mondja az ige, egyben sátán jelképe is. Ezért alkalmazza megítélésem szerint a kígyó jelképét itt is az Isten, mert mi történik itt, amikor Mózes Áron veszélyét kígyóvá változtatja, a fáraó bölcsei és varázslói is kígyóvá változtatják a saját botjaikat. Ők nem egyet, ők sokat. Ugye az ige azt mondja, hogy a többes számban beszél. Ők sok botot, sok kígyóvá változtattak. Ezzel szemben ott volt Mózes és Áron egy kígyója. És mi történt? Áron kígyója megette a többi kígyót. Ugye mire utal ez? Krisztus így győzi le az ellenséget, és így szabadít meg bennünket az ellenséges kígyótól, sátántól, az ördögtől, akit Jelenések 12.9 beazonosít. De nem csak ezért, a mozzanatért kellett kígyóvá változtatni megítélésem szerint a vesszőt, hanem egy másik mozzanat miatt is. Tehát egyrészt az Isten ebbe belerejtette a bűntől való szabadításnak a jelképét. Ahogy az Egyiptomból való szabadulás önmagában a bűntől való szabadulási jelképe, ezért szerepel a 10 parancsot első parancsolatai között, mert ez a legfontosabb kérdés, hogy az embert az Isten kiszabadítja a bűneiből. És mivel Egyiptomból majd látjuk, hogy milyen nehezen tudja kihozni ezt a zsidóságot, ehhez 10 csapásra van szükség. Egyiptomot gyakorlatilag megsemmisíti az Isten, és így tudja kihozni a zsidókat Egyiptomból. A bűn ilyen nehezen engedi el az embert. Egyiptom, ami az övé, azt már nem akarja elengedni. A bűn azt, ami az övé, már nem akarja elengedni. Az Istennek is óriási küzdelem az, hogy kiszabadítsa az embert a bűn fogságából. A másik mozzanat, amiért az Isten azt mondja Mózesnek, hogy kígyóvá változtassa a vesszőt, az az, hogy az egyiptomi király vagy a fáraó koronáján elől van egy fölfújt nyakú kobra, egy kígyó. Az egyiptomi korona elején egy kígyó szerepel. Így olvashatjuk a Kákosi László az Ókori Egyiptom története és kultúrája című könyvében, nagyon röviden olvasok, az uralkodó homlokán fémből készült, felfújt nyakú kobra ágaskodott, az Ureusz kígyó. Olyan eleme ez a királyi koronának, mely az isteni és a királyi hatalom rokonságát emeli ki, hiszen az istenekhez is ugyanez a kígyó társul. Az Ureusz kígyó a szoláris mitológia körébe tartozik, azaz a napközpontú mitológia körébe vagy teológia körébe. Az Ureusz, aki a napból származik, így képzeli el az eredetét egy piramis szöveg, ennek a még egyszerű elképzelésnek a továbbfejlesztését jelenti az a hiedelem, mely Ré, tehát a napisten szemének tekinti. Na most képzeljük el, hogy az egyiptomi fáraó maga egy isten, azt ezzel jelölik, hogy a koronájára tettek egy kígyót. Ugye, mert ez lényegében a napisten szeme. Ugye, az isteni hasonlóság jelképe, vagyis az, hogy az egyiptomi fáraó egy isten, azt egy fizikai tárgyban megtestesül a koronáján egy kígyó formájában. És ehhez képest, ugye ezt kérdezi a fáraó, tegyetek csodát, és a csoda mi lesz? A csoda az lesz, hogy egy kígyó megjelenik Mózes által, amelyik legyőzi az egyiptomi kígyókat. Melyik az az istenség, amelyik erősebb? Ugye világos és egyértelmű bizonyságát adja az Isten annak, hogy az egyiptomi fáraó most olyan valakivel áll szemben, akit nem tud legyőzni. Aki már a kezdetek kezdetén megmutatja önmagáról, hogy nekem nagyobb a hatalmam, mint neked. Nincs értelme ellenállni ennek a kérésnek. Az én hatalmam nagyobb, mint a tiéd. A te istenség mi voltodat már most itt az első ütközetben, idézőjelben mondom, lényegében legyőztük. Miért van szükség a további ellenállásra? És ehhez képest azt látjuk, hogy a 9. csapás végére Egyiptom gyakorlatilag megsemmisül. Nem Isten akarja tönkretenni és megsemmisíteni Egyiptomot, hanem a fáraó az, aki nem engedi el a zsidóságot, és a csapások egyre súlyosabban érik nem csak a lakosságot, nem csak a természetet, de magát a fáraót is. A fáraó tehát nem hajlandó elengedni a zsidóságot, hát nagy dolog, hogy Mózes kígyót csinált a vesszőből, mi is megtettük, miért engedném innen a zsidóságot, ugye? És bejelenti Mózes, mondja neki az Isten Mózesnak, eredjen reggel a fáraóhoz, és mondd meg neki, ha nem engeded el a zsidóságot, akkor Egyiptom folyója, a Nílus vérré fog változni. Nem csak a Nílus, hanem minden más víz is, amely a Nílusból származik, legyen az faedényben vagy kőedényben, ez a 19. vers, minden vérré változik. Mielőtt még ennek a csapásnak a jelentőségére rátérnék, ha valaki Bibliával foglalkozó könyvet vesz a kezébe, ami a bibliai korról számol be, akkor mindenhol azt írják, vagy többnyire ezt írják, hogy ezek természeti jelenségek. Ugye, amikor a Nílus megárad szeptemberben, akkor hordalékot visz magával, és ettől vörös lesz a színe. Illetőleg van egy bizonyos mikroorganizmus, olvashatjuk ezekben a könyvekben, amelyek vérszerűvé teszik a Nílusnak a vizét. A megáradt Nílus, amitán ihatatlanná válik, a békák kiugrálnak belőle, mert már nem jó életkörülmény, vagy élettér, ezért kijönnek belőle a békák. Amikor visszahúzódik a Nílus, a pocsaras részeken kikelnek a szúnyogok meg a legyek, a járványokról hasonlóképpen gondolkodnak, hogy a szúnyogok és a legyek elterjesztették a járványokat, ami az emberekre, elsőre az állatokra, majd az emberekre is átterjedt. A jégeső ugyan nagyon ritka Egyiptomban, de előfordul, hogy valóban vannak téli körülmények Egyiptomban is. Olvashatjuk ezekben a könyvekben, a sáskák szintén gyakori jelenség, a keleti szél valóban hozza a sáskákat, a sötétséget pedig a homokviharokkal magyarázzák. Na most, ha valaki komolyan végig gondolja, és elolvassa ezt a 9 csapást, majd néhány ilyen érdekességet, én is utalok ilyen érdekességre, akkor azt gondolom, hogy ha csak ezeket természeti jelenségként tekintjük a csapásokat, akkor ezzel lényegében az isteni hatalmat iktatjuk ki az egyiptomi csapások történetéből. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Isten miért ne használhatná fel a természeti jelenségeket a csapások véghezütelére. Hiszen az, aki teremtette a világot, aki teremtette a földünket, az ugyanúgy tisztában van, jobban, mint mi a természet törvényeivel, miért ne használhatná ezeket a törvényeket, amiket ő alkotott arra, hogy ezeket a csapásokat megjelenítse. Megjegyzem, az Mózest, aki írta ugye a Mózes könyvét, azért ne nézzük annyira, idézőbe azt mondom, butának, hogy ne tudná valamiről megállapítani, hogy valami vér vagy nem vér. Ugye azért ez az ókori ember is tisztában volt, hogy mi a vér és mi a nem vér. És egyértelműen azt mondja a 7. fejezet, hogy a Nílus vize vérré változott. Tehát itt nem mikroorganizmusok, meg nem hordalékról van szó. Mózes nyilvánvalóan tudta, mi az, hogy vér. A Nílus véré változása az lényegében az egyiptomi életfeltétel, az egyiptomi gazdaságnak az alapjainak a tönkretétele. Ugye a történészek azt is mondják, hogy az ókori Egyiptom az a Nílus ajándéka. Az első csapás lényegében erre sújtott le. Az egyiptomi életnek az alapjaira. Megszűnt az öntözés lehetősége, megszűnt a vízivás lehetősége. Ugye? Az élet feltétele a víz, mondja a mai tudomány is. Ugye azért, ha valaki ilyen kérdéseket szokott olvasni, vagy kutat ilyen kérdéseket, ugye a földön kívüli életnek mindig azt mondják, hogy az a feltétele, hogy valahol megjelenik a víz. Ugye? Az élet feltétele a víz. Az Isten az élet alapfeltételét sújtotta meg csapással Egyiptomban. Egyiptomba ezért akart mindenki bemenni, és ezért őrizték az egyiptomi határokat nagyon, mert a körülötte lévő területek puszta sivatagok voltak. Ugye? Az élet lehetőségének a minimális lehetőségével. Ehhez képest Egyiptom hatalmas nagy növény- és állatvilággal rendelkezett a Nílus gazdagsága miatt. Tehát a Nílus tette gazdaggá Egyiptomot, az ókori Egyiptomot. És ennek az alapjára sújtott le az Isten, tette tönkre ezt. A fáraó nem hajlik a jelzésre, az, hogy a kígyóit megette a Áron kígyója, az, hogy az egyiptomi élet alapfeltétele megsemmisült, hogy Egyiptom lakossága nem tudott inni. Olyan súlyos volt ez a csapás, hogy az egyiptomi lakosok elkezdtek kutakat ásni, mert nem volt vízük. Az egyiptomi fáraó nem vált engedékenyebbé. Jött a második csapás, a békák csapása. Miután nem engedte el a zsidókat az egyiptomi fáraó. A békák csapásánál azért én arra szeretném a figyelmet fölhívni, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy megjelentek a békák ott a Nílus partján. Ez azt jelentette, ha elolvassuk a 8. fejezetnek a 3. versét, hogy a békák pozsogtak. És azt mondja Mózes, hogy be fognak menni a házadba, az ágyadba, a szolgáid házába, a néped közé, a kemencéidbe, a sütőteknőidbe. Tehát ezek a békák nem csak ott kívül megjelentek a Nílus partján, meg a mezőn, annyi volt belőlük, hogy mindent elleptek. Az emberi élet legintimebb szféráit is, az ágyat. Képzeljük, hogy tele van az ágyunk békákkal. Tele van a szekrényünk, tele van a tűzhelyünk, a főzőedényeink, tele vannak békákkal. És ez annyira súlyosan érintette Egyiptomot, hogy maga a fáraó könyörög Mózesnak, hogy szüntesse meg a csapást. Ugye a fáraó bölcsei az első két csapást tudják utánozni. Tudták utánozni a kígyóvá változtatást, és az első kettőt is, de nem tudták a csapásokat megszüntetni. És már a második csapáson a fáraó könyörög, hogy szüntesd meg a csapást. És erre megkérdezi Mózes, mikor szüntessen meg? És mondja a fáraó, hogy holnap. Erre azt mondja Mózes, jó, akkor holnap szüntetem meg, hogy meglásd, hogy ez valóban az isteni hatalom eredménye. Ugye itt az egyik jele annak, hogy ez nem egy természeti jelenség. Egy természeti jelenség nem úgy történik, hogy akkor én mondom meg, hogy mikor szűnik meg, ugye? De itt az Isten mondta meg, hogy mikor szűnjön meg a fáraó kérésének megfelelően. Az Isten ezt akkor szüntette meg, amikor akarta. Ugye ezzel is Mózes világossá tette, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek természeti jelenségek, hanem az isteni hatalom avatkozott be Egyiptom életébe. Az egyedüli isteni hatalom. Az Isten ezt akkor szünteti meg, amikor akarja. Mikor szüntessen meg fáraó? Megszüntethetem most is, holnap is, meg 5 év múlva is. Mikor szeretnéd? A harmadik csapás, ugye a tetvek csapása, amire szokták mondani, hogy ez a szúnyogok csapása, ez már annyira súlyos csapás volt, ezt már a fáraó szolgái sem tudják utánozni, és a fáraó szolgái, vagy bölcsei, papjai azt mondják a fáraónak, hogy Isten újja ez. Ugye a legvilágosabb és legegyértelműbb állásfoglalás az egyiptomiak részéről, hogy ezek nem természeti csapások. Maguk az egyiptomiak azt gondolják, hogy ez a zsidóság Istenének a cselekménye, a csodája. Isten újja ez. Nem természeti jelenség. Isteni hatalom eredménye. A negyedik csapás lényegében a legyekre vonatkozó csapás. A legyekre vonatkozó csapásnál, amit én szeretnék kiemelni, az a 24. versben van, a 8. fejezetben azt mondja, egész Egyiptom földén pusztává lőn. A föld, és egész Egyiptom földén pusztává lőn a föld az ártalmas bogarak miatt. Bár ezek a Bibliával foglalkozó könyvek ezeket legyeknek nevezik, vagy fordítják, de itt azt olvassuk, hogy ártalmas bogarak, akik pusztává tették Egyiptom földét. Tehát minden élő dolog az Egyiptom földén tönkrement. Nem csak, hogy a folyóból nem lehetett inni, a békák mindent elleptek, és a szúnyogok és a legyek, vagy az ártalmas bogarak Egyiptom egész földjét pusztává tették. Mert a negyedik csapás Egyiptom teljes, totális megsemmisülésben van. És a fáraó éppen ezért elkezd megenyhülni. Akkor, amikor Egyiptom földje gyakorlatilag már a negyedik csapásnál végleg elpusztult. Azt mondja a fáraó, hivatja Mózes, hogy menjetek, és áldozzatok, de ezen a földön, tehát Egyiptomban, tehát megenyhül a fáraó, de még mindig nem akarja őket elengedni, ezen a földön áldozzatok, Egyiptom területén. Erre azt mondja neki Mózes, hogy nem mi Egyiptomon kívül szeretnénk áldozni. Erre a fáraó bekeményedik, és nem engedi el a zsidóságot. Mi történik ezután? Ugye Isten kénytelen újabb csapásokat adni. Mert nem engedi el. Ugye az Isten kéri, szépen kéri Mózes. És Áron az egyiptomi fáraót, hogy engedje el a zsidókat. Világos, egyértelmű jelét adta Mózes már a kígyóvá változtatása, hogy itt olyan hatalom ellen akarsz ellenállni, amelyikkel szemben nincs értelme. A negyedik csapásnál Egyiptom gyakorlatilag a nullává válik egyenlővé, és nem engedi el. Mit tud tenni Isten akkor, amikor az ember minden kérlelő szó ellenére az isteni hatalomnak ellenáll? Hát megpróbál az embert észhez téríteni újabb csapással. Ugye ez lesz a járványok vagy betegségek, és azt mondja az Isten, hogy olyan betegség jön Egyiptomra, hogy az összes állat elpusztul benne. Ez az 5. csapás. A 6. csapás, a betegségek átterjednek az emberekre is. Rendkívül csúnya, fekélyessé válnak az emberek bőrei. Az egyiptomi bölcsek és fáraókról azt írja az igénk, a Biblia, hogy már nem is mernek Mózes elé menni, mert ők is tiszta fekélyesek. Meg sem mernek jelenni Mózes előtt. Jön a 7. csapás, a jégeső. A jégesőnél azt mondja az ige, hogy mindent elpusztított, ami korai érésű gabona volt. A késő érésűeket nem. És azt olvassuk, amit szeretnék kiemelni a 23. versből, a 9. fejezetből, az Úr pedig mennydörgést támasztott, és jégesőt és tűz szállt le a földre. Ugye, ha valami természeti jelenség, akkor az nem szokott a jégesővel tűz is hullni az égből. Itt azonban az ige azt mondja, hogy nem csak jégeső hult az égből, hanem tűz is. Ugye ez is világos jele annak, hogy ez nem természeti jelenség. A 8. csapás a sáskák. A sáskáknál, amit kiemelnék az az, hogy lényegében a későn érő gabonákat teljesen elpusztították. És az összes füvet fölfalták, és a fákról minden zöld levelet lefaltak. Ezt olvashatjuk az igében, a 10. fejezet 15. versében, és elboríta az egész föld színét, és a föld elsötétedett, és megemésztette a földnek minden füvét, a fának minden gyümölcsét, amit a jégeső meghagyott, és semmi zöld sem maradt a fán, sem a mezőnek füvén, egész Egyiptom földén. És a 8. csapásnál megszólalnak az egyiptomi bölcsek. És azt mondják a fáraónak. A 10. fejezet 7. versében. Meddig lesz még ez mi nekünk romlásunkra? Bocsásd el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak, az ő Istenüknek. Mégsem veszed eszedbe, hogy elvész Egyiptom. Hát már a papok, akik a fáraó istenesi hatalmát próbálják meg a nép előtt elhitetni és fenntartani, már azok mondják a fáraónak, hogy nincs hatalmunk e fölött a hatalom fölött. Bocsásd már el a zsidókat. Mindannyian belepusztulunk ebbe. És akkor behívja a Mózest és Áront a fáraó, és mondja neki, hogy a fáraó Mózesnek, hogy a férfiak kimehetnek és áldozhatnak. És azt mondja Mózes, nem. A gyerekeket is, a feleségeket is, a véneket is visszük. És az összes állatunkat is visszük. És azt mondja a fáraó, akkor itt maradtok. Erre az Isten azt mondja, akkor sötétség következik rátok. A sötétség egy különleges csapás. Ugye homokviharral szokták azonosítani ezt a csapást a természeti jelenségek körében, de olvassuk, hogy mit ír az ige. 22. vers és a 23. vers a 10. fejezetben. És kinyújt a Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű sötétség egész Egyiptom földén 3 napig. Most figyeljük meg, ez a sötétség milyen volt. Nem látták egymást, és semki sem kelt föl az ő helyéből 3 napig. Olyan sötét volt, hogy a mellette lévőt nem látták az emberek. Ez nem egy alkonyat, nem egy éjszakai sötétség. Amikor kinyitjuk a szemünket, és egy idő után a szemünk hozzászok a sötéthez, és látunk valamennyit, ugye? Ha éjszaka fölébedünk, kinyitjuk a szemünket, egy idő után a szemünk a sötétséghez hozzászokik. És látunk, ki tudunk menni a szobából, látjuk, hogy hol az ajtó. De ez nem ilyen sötétség volt. A mellettük lévőt nem látták. 3 napig. Ez a sötétség, ez egy különleges csapás Egyiptomra, mert az egyiptomi főistenség, a vallási gondolkodásnak a központja a nap. Ré. A felkelő napot Kefrének hívták, a delelő napot Rének, a lenyugvó napot Átumnak. Az egyiptomi vallásos gondolkodás lényege, hogy ez a szép világ, amiben mi élünk itt Egyiptomban, ahol a Nílus gazdagságot ad nekünk, ahol hatalmas építkezéseket folytatunk, hogy mi egy gazdag nagy nemzet vagyunk, az akkori világ egyik nagy hatalma, Babilon, illetőleg hát akkor még a hettita birodalom mellett. Az azért van, mert az egyiptomi fáraó ezt nekünk biztosítja. Mert ő az, aki az napot képviseli mi közöttünk, és a nap az állandó, ismétlődő körforgásában ezt az életet fönntartja. Árad a Nílus, visszahúzódik, jönnek az évszakok, a nap pedig lenyugszik és fölkel. Igen ám, de az egyiptomi vallásos gondolkodásnak az egyik lényege, vagy egyik központi eleme, hogy amikor a nap halad az égen egy bárkán, éjszaka, amikor elmegy, akkor a holtak birodalmába kerül, és ott egy Apófisz nevű kígyó meg akarja állítani. És attól féltek az egyiptomiak, hogy nem jön föl többet a nap. Ez minden este egy félelem volt az egyiptomi lakosok számára, hogy nem jön föl többet a nap. És amikor napfogyatkozás volt, akkor azt gondolták az egyiptomiak, hogy az is napistent valaki megtámadta, vagy elfogy az ereje, vagy megsemmisül. Na most egy ilyen vallási gondolkodás és hiedelem mellett 3 napig nem jön föl a nap, vagy sötét van. Nincs fény. Ez lényegében az egyiptomi vallásos gondolkodás központjára lesújtó csapás. Ugye? És mit akar ezzel az Istenbe bizonyítani? Hogy nem a nap adja nektek az életet. Nem a nap tartja fönt ezt a szép országot, hanem az én hatalmam. Az, hogy Egyiptomban ilyen gazdagság van, hogy Egyiptomban ilyen gyönyörű életkörülmények vannak, az a zsidóság Istenének köszönhető, nem a napnak. Néhány központi jellemzőt szeretnék, vagy néhány közös jellemzőt szeretnék felsorolni. Az egyik a különbségtétel, hogy az Isten különbséget tett a zsidók és az egyiptomi lakosok között. Ez a különbségtétel a 4. csapásban, amit ugye szúnyogoknak, vagy legyeknek szoktak fordítani, a legyek csapásában, már az ártalmas bogarat csapásában jelen van. A 8. fejezet 22-23. versében olvashatjuk, figyeljük meg az ártalmas bogarak csapását. De 22-23. vers. De külön választom azon a napon a Gósen földét, amelyen az én népem lakik, hogy ne legyenek ott ártalmas bogarak azért, hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr ezen a földön, és különbséget teszek az én népem között és a te néped között. Tehát Gósen földjén, ahol a zsidók laktak, nem voltak ártalmas bogarak. Ugye mondhatná valaki azt, hogy hát ez a természeti jelenség része, hogy a bogarak valahol vannak, valahol meg nincsenek, ugye? Csak ugye ebbe az a probléma, hogy ha ez foltokban elképzelhető, de az, hogy egész Egyiptom földjén voltak, csak pont Gósen földjén nem, az már kevésbé hihető, hogy van egy ilyen természeti jelenség. A különbségtétel az ötödik csapásban is, az állatok járványos megbetegedésében is megjelenik. Az összes egyiptomi állat elpusztult, a Gósen földjén lévő állatok nem pusztultak el. Micsoda világos bizonyság az Isten részéről, hogy az egyiptomi lakosoknak a teljes élelem készlete megsemmisül, és élelem csak egy helyen van, ahol Isten népe lakozik, Gósen földjén. A bogarak nem tették pusztává a földjüket, és voltak állatok. Sehol máshol semmi nincs. A hetedik csapás, a jégeső csapásánál is azt olvassuk a 9. fejezet 26. versében, csak Gósen földjén, ahol Izrael fiai voltak, nem volt jégeső. A 9. csapás, a sötétség ugyanez, figyeljük meg a 23. verset, de Izrael minden fiainak világossága volt az ő lakhelyén. Érdekes a leírás, mert nem azt mondja, hogy sütött a nap Gósen földjén, hanem világosság volt Gósen földjén. Azt mondja az ige, emlékszünk Ésaiás 60. fejezet első versére. Sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad föltámadt az Úrnak dicsősége, és az ő világossága rajtad megláttatik. Azt mondja az ige, hogy a világosság az az Isten dicsőségének a világossága, amely a hívő népen megláttatik. És ők, akik világítanak és világoskodnak és fényeskednek, a sötétségben élő emberi világ számára. És azt mondja itt, Egyiptomban világossá tette, hogy az a gondolkodás, az a vallási hiedelem, ahogy ti éltek, az a sötétség maga. A világos gondolkodásmód, a világos észjárás, a világos bölcsesség, az a zsidóknál van. Ami nálatok van, és azt gondoljátok, hogy az bölcsesség, az valójában sötétség. Ez lehet a különbségtétel. A másik, hogy a csapásokban az Isten különleges kegyelmet bújtatott el. Önmagában a csapásoknak az egymás után következése mutatja azt, hogy az Isten mindig arra készítette Egyiptom fáraóját, hogy gondolkozzon. És a csapások egyre súlyosabbak és súlyosabbak lettek. Vagyis az Isten nem rögtön a legerősebb csapással sújtotta le Egyiptomot, és nem egy csapással tette teljesen tönkre Egyiptom országát, hanem fokozatosan, hogy Egyiptom fáraója tudjon gondolkodni. Önmagában az is kegyelem, hogy amikor elmúlásért könyörög, akkor az Isten elmulasztja a csapást. Ez megjelenik a második és negyedik csapásban, és ad felkészülési időt is az ötödik és a hetedik csapásban. Csak példaképpen mondom, a jégesőnél azt mondta az Isten, előre megmondta Mózes a fáraónak, hogy szólj a szolgáidnak, meg a lakosoknak, amíg megmaradt állatokat, meg a szolgákat vigyék be, mert holnap jön a jégeső, és aki kin lesz a mezőn, akár ember, akár állat meg fog halni. És elolvashatjuk a hetedik csapásnál ezt, hogy aki nem vitte be az állatait, a szolgáit, meghaltak a jégeső csapásától. Az Isten előre elmondta, hogy mit csináljanak. A jégeső csapásánál azt látjuk, hogy az Isten gondoskodott elegendő élelemnek a megkíméléséről. A jégeső csak a korai gabonákat pusztította el. És amikor a fáraó még mindig kemény maradt, akkor a sáskák mindent fölfaltak, a késői gabonát is. Még egy dologra szeretném a figyelmet fölhívni, ez pedig a fáraó szíve. A fáraó szívéről háromféle leírást olvashatunk a csapásokban. Az egyik fajta leírás, amikor azt mondja, hogy a fáraó szíve kemény maradt. Ez az első, a harmadik és az ötödik csapásnál van. Amikor azt írja az ige, hogy a fáraó saját maga keményítette a szívét. Ez a második, a negyedik és a hetedik csapás, és van három csapás, a hatodik, a nyolcadik és a kilencedik. amikor azt írja az ige, hogy az Isten keményítette meg a fáraó szívét. Ugye ez az az igehelyek, vagy ezek azok az igehelyek, amire alapozva szokták azt mondani, például Calvin is, nem csak erre, de erre az igékre is alapozva, alapította meg ezt a kettős predesztinációs tanát, hogy Isten bizonyos embereket eleve kárhozatra, egyes embereket pedig eleve örök ítéletre teremt. Tehát nincs beleszólása az embernek, hogy üdvözülhet vagy nem üdvözülhet. Ugye egy nagyon egyszerű példával lehet ezt megvilágítani a legjobban. Isten kegyelme az minden egyes ember számára hozzáférhető, és Isten minden egyes embert megtéríteni akar, ugye? Azt mondja Pál apostol, az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Ugye világos beszéd ez Pál apostol részéről az Új Szövetségben. Ugye egyszerű természeti példával azt mondhatnánk, hogy amikor a nap süt, az mindenkire egyformán süt. A vaj ettől megolvad, a gipsz pedig megkeményedik. És az Isten kegyelme nem mindenkire egyforma hatással van, de ez nem az Isten hibája, mert ő egyformán süt mindenkire. A szív megkeményedéséről néhány igét szeretnék felolvasni, csak nagyon röviden kettőt, hogy ne húzzuk fel az időt, de több is van. Egy ószövetségit, meg egy új szövetségit olvasnék föl. A 95. Zsoltárból, és utána már mindjárt befejezzük, 95. Zsoltár 8. verse. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Masszá napján a pusztában. Ez egy visszaemlékezés a pusztai vándorlásra, és azt mondja az ige, hogy ti emberek, akik olvassátok az igét, akik hallgatjátok az Isten beszédét, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Tehát nem az Isten keményít, hanem az ember tudja a szívét megkeményíteni. Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 8. és 15. verse is hasonlóképpen tartalmaz kijelentéseket a szív megkeményedéséről. Az egyiket olvasom csak el, a 15. verset. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Ugye ez megint csak a Meribá és Masszá történetére történő visszautalás. És megint azt mondja az ige, hogy ti emberek meg ne keményítsétek a szíveiteket. Az ember az, aki keményít, és nem pedig Isten keményít. És egy párhuzam ehhez kapcsolódóan a végidőben olvasható hét csapásról. A hét csapás Jelenések könyve 16. fejezetében olvasható, és a megkeményedés kapcsán szeretnék néhány gondolatot innen kiemelni. A 4. csapás, amikor a tikkasztó erővel fog az emberekre sütni a nap, akkor azt olvassuk a 9. versben, a 16. fejezetben Jelenések könyvében, hogy tikkadtak az emberek nagy hépséggel, és az Istennek nevét káromolták. Értjük ezt? Hatalmas csapás éri az embereket eddigre már, itt is vérré változnak a vizek, és betegséges, ártalmas fekélyek lesznek az embereken, az utolsó időben a hét csapásnál, és a 4. csapásra már rettentő nagy szenvedéseket élnek át a betegségek és a vízhiány miatt, és amikor a 4. csapás éri az emberiséget, a napnak a tikkasztó heve, vagy forrósága, akkor az emberek nemhogy elgondolkodnának, hogy talán jobb lenne az Istenhez megtérni, az Istennek nevét káromolják. Az 5. csapásnál, amikor sötétséget bocsát az Isten a fenevad király székére, akkor azt mondja az ott élőkről a 11. versben, káromolják a menny Istenét. Az utolsó 7. csapásban, a 24. versben azt olvashatjuk, amikor az Isten az embereket jégesővel sújtja, az emberek káromolták az Istent a jégeső csapásáért. Feltehetjük tehát a kérdést, vagy inkább elgondolkozhatunk azon, hogy az ige bizony azt tanítja, hogy van egy pont, amikor az Isten már bármit tehet, nem tudja az embert megmenteni. Az Isten megengedi az embernek, hogy az Isten hatalmával szembeszálljon, hogy az Isten hatalmának ellenálljon a saját élete tekintetében. Az Isten megengedi azt, hogy az ember úgy döntsön, nem akarok üdvözülni. Értjük ezt a döntésnek az önellentmondásosságát. Az Isten megengedi az embernek azt, hogy én megteszek érted mindent. Halálra adom saját magam, hogy örök életed legyen. És ezt az isteni hatalmat vissza lehet utasítani, és lehet úgy dönteni, hogy nem akarok üdvözülni. És az Isten bármit tesz, ezek az emberek az Istent káromolják. Azt, aki meghalt értük. Azt, aki önmagát adta érettük. A bűn olyan erős fogságba tudja az embert ragadni, hogy az ember nem tud tisztán látni. Az az ember, aki engedi a bűn hatalmát maga fölött kiteljesedni, egy idő után képtelen bármilyen isteni hatalom segítségére is arra, hogy kiszabaduljon ebből. De azért, mert az ember saját maga engedi maga fölött ezt a bűnt eluralkodni. Még egy utolsó gondolatképpen szeretnék arra visszautalni, vagy inkább arra a kérdésre rátérni, ez már tényleg az utolsó gondolat, hogy hogy lehet ezekre a csapásokra fölkészülni. Mert ugye azt sajnos kimaradt, de most egy kicsit visszautalok rá, hogy a végidőben azt mondja Jézus Máté Evangélium 24. fejezet 24. versében, hogy ahogy az egyiptomi időszakban az ellenség is csodákat tett, kígyókat varázsolt a botból, ő maga is vérré változtatta a vizeket, ő maga is tudott békákat előhozni a folyóból. Azt mondja a végidőben Jézus, hogy a végidőben az ellenség hasonlóképpen nagy jeleket és csodákat tesz, hogy elhitessék az embereket. Hogy lehet ezekre a csapásokra fölkészülni? Hogy lehet ezekre a jelekre fölkészülni, hogy ne higgyek a jelek, a hamis jeleknek? És mielőtt ezt a kérdést megválasznánk, még egy fontos kérdés. Miért úgy szabadítja meg az Isten az embert, hogy ezeket a csapásokat átélje? Miért engedte meg az Isten azt, hogy a zsidók lássák, hogy az egyiptomiak hogy szenvednek? Miért engedi meg az Isten, hogy bizonyos csapásokat ők is átéljenek? Mert nem minden csapásnál mondta azt az Isten, hogy különbséget tesz Gósen földje és Egyiptom többi része között. Miért engedi meg azt az Isten, hogy az utolsó 7 csapásban, az emberiség történelmének a végén, a megváltottak is átéljék a csapásokat? Ugye, mert azt mondja az ige Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy a nap nem tűz többet rájuk. Tehát ő rájuk is rájuk tűz. Ők is átélik a tipkasztó hőséget. Miért van az, hogy az Isten így szabadít meg, hogy engedi, hogy az ember átélje, a hívők, a megváltottak, az örök életet elnyerők is átéljék a csapásokat? Miért nem úgy szabadít meg az Isten, hogy ezt azoknak nem kell átélni? Mert azt mondja a Zakariás könyvében az ige, hogy nem tűzből kikapott üszög é ez. Ugye ezt mondja Jézus a sátánnak, Józsua főpapról. Nem tűzből kikapott üszög é ez. Az Isten tűzből kapja ki a megváltott embert is. Az Isten egy olyan világból menti ki a megváltott embert, amelyik világ pusztulásra méltó, elégetésre méltó. Tűzből kapja ki az embert, és tűzből menti ki. Emlékezzetek Lót feleségére, mondja Jézus. Tűzzel elpusztított városból kapta ki Lótot és a feleségét. Nem tűzből kikapott üszögéhez. Mindannyian tűzből kikapott üszögök vagyunk. Még egy utolsó gondolat. Hogy lehet tehát ezekre a csapásokra fölkészülni? Hogy lehet ezekre a csapásokra fölkészülni? Hogy lehet ezeket a csapásokat túlélni? Az Ószövetségben vannak kisprofétai könyvek, és a kisprofétai könyvek döntő részében az emberiség történelmének a végidejéről beszélnek. Joel próféta könyvéhez lapozzunk, nem olvassuk el, mert ugye időm már nagyon elszaladt, de azt gondolom, hogy a témánk szempontjából nagyon fontos még ezt a kérdést megvizsgálnunk. Joel próféta könyvének a tartalma nagyon röviden és vázlatosan sáskacsapás, kürtfújás, megtérés, gyülekezés, késői eső és megszabadítás. Nagyon röviden és vázlatosan. Most egy nagyon nagy áldásról beszél Joel próféta könyve. Hogy kiöntöm lelkemet az én népemre. Ugye? Azt mondja Joel próféta könyve, 28. versbe, és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre. Az Isten az ő szent lelkét mérhetetlen módon ajándékozza az embereknek. Na de hogy jut el ide az emberiség a hívő nép, hogy ezt az ajándékot megkapja. Hát a hívő nép meg az emberiség nem alkalmas erre az ajándékra. Mire válaszul, önti ki az ő lelkét? Arra válaszul, hogy fújják a kürtöt, hogy hirdessetek gyűlést. Ugye a 15. vers így van, fújjatok kürtöt, hirdessetek gyűlést, szenteljetek böjtöt. Ez a 15. vers, Joel próféta könyve 2. fejezetében. A 12. vers meg azt mondja, még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetekből. Ezek felszólítások. Nem azt mondja az ige, hogy ez így fog történni. Ezek felszólítások. Az Isten felszólít, térjünk meg ő hozzá. Gyűjtsük egybe magunkat, összegyülekezzünk, hogy keressük őt. De miért van az, hogy a 2. versben is, hogy a 2. fejezet 1. versében az van, hogy fújjátok a kürtöt és rivalogjatok az én szent hegyemen? Hát miért nem lehet ezt a kürtöt most fújni? Miért nem lehet megtérni most? Miért nem lehet most gyülekezni? Mert az emberek ezt nem akarják. Mert az emberek jól élnek, mint Egyiptom lakói. És jól érzik magukat abban az életben, amiben élnek. És mit kell tennie az Istennek, hogy az embereket rádöbbentse, hogy az ő életük az nem jó élet? Joel próféta 1. könyve azzal kezdődik, vagy 1. fejezete, hogy az Isten sáska csapást bocsájt a földre. De nem akármilyet, amit meghagy a száz sáska, azt megeszi a szöcske, amit meghagyott a szöcske, azt megeszi a cserebogár. És semmi nem marad. És azt mondja, hogy nyögnek a barmok, mert nincsen legelő. Semmi nem marad. És azt mondja az 1. fejezet 17. verse, a 16. verse, hát nem szemünk láttára írtatotté ki az élelem, az öröm és a vigasság Istenünk házából. Az Isten saját egyházában kell, hogy egy ilyen csapást megengedjen. Máskülönben nem gyülekezik az ember Isten elé. Nem akar Isten elé járulni, nem akar az Isten népeként sem összegyülekezni és megtérni. Az Isten ezt a csapást azért engedi meg, hogy térjetek meg hozzám teljes szívetekből. De miért nem lehet sáska csapás nélkül megtérni? Adja Isten, hogy ez a profécia ne teljesedjék be, adja Isten, hogy mi emberek, hogy mi közösség, a mi közösségünk is összegyülekezzék sáska csapás nélkül, megtérésre az Isten elébe. Amen.